Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, ahogy a korintusiakhoz írott első levél első fejezetének 4. és 9. versei közül olvasom a következőképpen. Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott. Mert ő benne meggazdagodtatok mindenben, minden beszédben és minden ismeretben, amit a Krisztusról való bizonyságtétel megerősített bennetek. Ezért nincs hiányatok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Úrunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Úrunk Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy olyan levélbeli szakasz van kiírva a mai igehirdetés alapigéjeként, ami valójában egy irodalmi újítás Pál apostolnál. Az ókori levelezési szokások szerint a levél mindig egy címzéssel indul, és ezt követően illik a címzettet a levél írójának egy picit dicsérnie. Elmondani, hogy miért megtiszteltetés, hogy megírhatja ezt a levelet, hogy miért örül annak, hogy különböző méltóságoknak ő alapvetően megszövegezheti a sorait, stb. Stb. Ez akkor is így volt, hogyha a levél második felében alapvetően mondjuk problematikus dolgokra fognak majd kitérni. És Pál apostol szakít ezzel a szokással. Szakít ezzel a szokással, mert picit talán álszentnek érzi, az lehet, hogy csak én gondolom bele, és el is mondom, hogy miért gondolom bele. Pál sosem ír levelet, hogyha minden rendben van. Ha végigolvassuk az ő leveleit, akkor ő mindig problémákra reagál. Ezek a problémák, ezek vagy tanításbéli problémák, vagy etikai problémák, vagy gyülekezet szervezési problémák. Nagyon sokszor olyan problémák, amik alapvetően abból fakadnak, hogy elkezdik átértelmezni, vagy félreértelmezni a krisztusi üzenetet. Tehát Pál alapvetően levelet sosem ír akkor, amikor minden a legnagyobb rendben, következésképpen, amikor ő levelet ír, akkor neki ott fel kell lépnie. Picit rendreutasítóan, picit visszaterelően, ki kell igazítani a hibákat. Ez egy nagyon nehéz apostoli szolgálat, mert innentől kezdve gyakorlatilag neki igazából hibákra kell rámutatni, és legyünk őszinték, azt általában nem szeretjük, amikor a hibáinkra mutat rá valaki. Most egy Pál elkezdi kicsempészni ezt a dicsérő formulát, ami az ókori levelezési szokásban benne volt, és lecseréli egy nagyon fontos és sajátságosan keresztény formulára, hálaadásra. Hálát ad, még mielőtt rátérne a témára, vagy témákra, a gyülekezetért, akinek a levelet írja. Ez esetben a korintusiakhoz írott levélben a korintusi gyülekezetért, de végig lehet olvasni a többi gyülekezeti levelet is, ott is meg fogjuk találni rögtön a címzés után ezeket a hálaadó sorokat. És ez miért fontos? Azért fontos, kedves testvérek, mert ez nem egy illemből történő díszelgés Pál apostolnál. Ő ugyanis tényleg komolyan gondolja azt, hogy legyünk hálásak a gyülekezetért. Akkor is legyünk hálásak a gyülekezetért, hogyha van közöttünk konfliktus, hogyha van közöttünk egyetnemértés, hogyha van közöttünk valami széthúzás, mert az a tény, hogy szóba állhatunk egymással, az már önmagában véve kegyelem és hálaadásra ad okot. És ezt nem tényleg nem díszelegve vagy illendőség miatt írja be, hogy jó, ha én kihagyom ezt a dicsérő szakaszt, akkor ide illenék valamit betenni, hanem azért, mert az egész kereszténységünknek az alapja az, hogy bennünket a Krisztus köt össze. És hogyha van lehetőségünk a Krisztusra figyelni, az kegyelem, és az a kegyelem segíteni fog bennünket abban is, hogy az esetleges repedéseinket, szakadékainkat elkezdjük feltölteni, vagy hagyjuk a léleknek, hogy feltöltse. Úgyhogy Pál nagyon komolyan és krisztológiailag átgondoltan fogalmazza meg a hálaadását. Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért, a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott. Nem elkezdi dicsérni a gyülekezetet, hanem az alapra hívja már a hálaadással fel a figyelmet. A Krisztus Jézusért, ami bennünket megtart, ami bennünket elhívott, a keresztnek a csodájáért adok hálát. A megváltásnak a csodájáért adok hálát. Mert ez az az alap, amire most ráállítom az egész levelemet, ráállítom a veletek való beszélgetést. Hálát ad a megváltásért. Vagy ahogy majd Luther kicsit sarkosabban megfogalmazza, a kereszt, ami egyetlen teológiánk, mondja Luther, hívja fel Pál a figyelmét a gyülekezetnek arra, hogy tessék arra a keresztre visszatérni, visszafigyelni. És ez szerintem nagyon fontos nézőpont, kedves testvérek. Olyan nézőpont, ami nem csak a korintusi gyülekezetre vetítve lehet igaz, hanem a mosonmagyaróvári gyülekezetre vetítve is igaz. Meg a levéli, meg a hegyeshalmi, meg a rajkai, meg a timbuktui, meg a nem tudom én milyen gyülekezetre is igaz. Tudunk-e hálát adni egymásért? Akkor is, amikor mondjuk feszültség van. Tudunk-e hálát adni azért, hogy ezekkel a feszültségekkel nekünk szabad dolgoznunk? Hogy ezekből mi egy kicsit tudunk fejlődni, hogy tudunk változni általuk. Nagyon fontos, mert az az igazság, hogyha énekeljük azt az evangélikus énekünket, hogy mit Isten tesz, mint jó nekem, akkor érdemes végig gondolni a mit Isten tesz, mindből, hogy a mindben nem biztos, hogy az én vágyaim vannak benne. Az Isten lehet, hogy valami olyat rendel, vagy valami olyat húz, amire én egyáltalán nem vágyok. De ha azt az Isten teszi, jó nekem. Nem vágyott az emberiség a keresztre, amíg nem tudta, hogy a kereszt fogja megváltani. És azt látom, és azt tapasztalom egyébként, hogy ez egyébként az egyéni, személyes életünkben is így van, hogy nem vágyjuk mi a keresztet addig, amíg nem értjük, hogy az a kereszt, ami megváltásunk. De még a bűnbánatba hívás elhangzik, és az a bűnbánatba hívás olyan kényelmetlen, meg feszítő, meg károgó, szürke, és nem csatlakozik hozzá a bűnbocsánatnak az öröme, addig az ember nem akar magától a Krisztushoz menni. Amikor már érti, hogy miért adatot neki, akkor már tudja, hogy jó neki. De amíg ott áll értetlenül az elején, hát addig nem. És azt gondolom, hogy nagyon sok áldásával, nem csak a megváltással, de ha a megváltással így vagyunk, akkor az Istennek nagyon sok áldásával így vagyunk. Tudok-e hálás lenni az Istennek azokért a húzásaiért is, amik az én életemben feszültségként kezdődnek, vagy teherként kezdődnek? Hálát adok értetek az Istennek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott. Ez az alap, ide kell visszafordulni, mert amikor vita van, amikor feszültség van, akkor ez az a fundamentum, ami bennünket meg tud tartani. És nem csak krisztológiailag van átgondolva Pál hálaadása, hanem nagyon sok olyan dolgot megfogalmaz általában a hálaadási formuláiban, amik egy picit már a levél későbbi részeire vonatkoznak. És ezek már sokszor nagyon gyakorlatias részei annak, hogy a Krisztus evangéliumát a hétköznapokban hogyan érdemes megélni, becsempészni, gondolkodni általa. Az 5. versben azt írja, mert ő benne, tudnélik a Krisztusban, meggazdagodtatok mindenben, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Most én itt kiragadnám ezt az egyetlen egy kifejezést, hogy meggazdagodtatok. Azért ragadnám ki, hogy egy kicsit érezzük a korintusi gyülekezetnek az élethelyzetét. Ez egy olyan gyülekezet, nagyjából egyébként körülbelül annyian lehettek, mint mi. Itt Tóváron evangélikusok. Mármint, hogy gyakorló templomba járó evangélikusok. Nem lehettek sokkal többen. Tehát ne egy ilyen több ezer fős mamut gyülekezetet képzeljünk el. Maximum 101 néhány tucat ember. De az ömük rabszolga. Önmagában véve a faramuci az a helyzet, hogy a gyülekezetben egyszerre vannak jelen a szabadok, az urak, kisebb létszámokban, meg a rabszolgák, akik meg nem szabadok. És azt mondani egy ilyen gyülekezetnek, hogy meggazdagodtatok, az hát az egyből fel fogja rántani nagyon sokaknak a figyelmét, hogy mibe gazdagodtunk meg. A rabszolgákból ritkán lettek gazdagok az ókorban, van egy-egy sikertörténet nyilván, de nem ez a jellemző. És ezzel az egy tudatos szóválasztással Pál már elkezd egy fókuszváltást, egy figyelemváltást, egy gondolkodásmódváltást megágyazni. Mi az, ami a mi életünket gazdaggá teszi? Mi az, ami a korintusiaknak az életét gazdaggá tette? Mi az, ami úgy alapvetően az emberi életet kortól függetlenül úgy általánosságban véve gazdaggá teszi? Mert nagyon sokszor anyagiakra gondolunk itt, meg anyagiakban gondolkodunk itt, de a páli válasz az végtelenül egyszerű egyébként, az nem telekben, meg ingóságban, meg aranyban, gyémántban, bankszámlában értendő, hanem az evangéliumban. Az az állítása Pálnak, hogy lehet az ember egyszerre emberileg nincstelen, és hihetetlenül gazdag a Krisztusban. Hova tesszük a fókuszt? Honnan nézzük az életünknek a súlyait, meg kihívásait? Melyik irányból képzeljük el a gazdagságunkat? És aztán Pál elkezdi kifejteni ezt a gazdagodást, mert azt mondja, hogy minden beszédben és ismeretben, ami a Krisztusról való bizonyságtétel, megerősödött bennetek. Beszédben. Itt nem csak arról van szó, hogy ki áll a gyülekezet ige hirdetője, és szépen beszél, meg retorikailag átgondoltam, meg felépítve, meg kialakítva, meg nem tudom. Hanem itt a hétköznapok beszédjéről van szó. Arról, hogy a Krisztus hit miatt egész egyszerűen a hétköznapi beszélgetések kezdenek átalakulni. És mire gondolok itt? Én néha szörnyűködve veszem tudomásul azt a tényt, hogy amiért az én gyerekkoromban mondjuk még a számra saptak volna a szüleim, vagy csak kimondom, az lassan kötőszóként vagy töltelékszóként van jelen a hétköznapok beszélgetéseiben, nagyon-nagyon sok társaságban és közösségben. És ezzel mi a baj? Félreértés ne essék, kedves testvérek, én nem kívánok álszent lenni, egy percig nem állítom, hogy az én számat nem hagyják el néha olyan dolgok, aminek nagyon nem kellene, hogy kicsusszon a számon. Van ilyen. És nem kívánom a magam emberségét a Luther kabát mögött elrejteni. De azt egyáltalán nem tartom jónak, amikor azt látom, hogy ezek töltelékszóként vannak jelen, meg kötőszóként vannak jelen. És szépen lassan a kommunikációból kifogy a tartalom, viszont megmaradt helyette hihetetlenül sok indulat, meg feszültség, amit sokszor megfogalmazni sem tudunk. Az indulatszavak, azok azért indulatszavak, még a nyelvtan is így hívja őket, hogy indulatszó, mert valamilyen érzelemre mutat rá, valamilyen érzelmet jelenít meg. És amikor töltelékszóként használjuk indulatosan a különböző káromkodásokat, vagy csak csúnya kifejezéseket, akkor kedves testvérek, az a helyzet, hogy nem a tartalom, hanem az indulat marad meg a kommunikáció végén. Én sokszor nézem, hogy a kamasz srácokban mennyi feszültség van mondjuk a gimiben. És mennyi feszültséget nem tudnak megfogalmazni normálisan, de azért nem tudnak megfogalmazni normálisan, mert nincsenek szavaik. Megmaradnak ezek az indulatszavak, meg a töltelék szavaik. És nem tudják kibeszélni magukból a feszültséget. És azt látom, hogy ez egyre elterjedtebb. És mi a probléma ezzel kapcsolatban? Az, kedves testvérek, én nem vagyok pszichológus, félreértés ne essék, nem tudom, hogy ennek mi a pszichés háttere, meg szociológus sem vagyok, úgyhogy nem tudom, hogy ennek mi lesz a szociológiai következménye. Én csak egy lelkész vagyok, aki azt látom, hogy emberek hihetetlen feszültségekkel mocorognak a hétköznapokban. És ezek a feszültségek ott maradnak. És amiről pedig Pál itt beszél, hogy meggazdagodtatok a beszédben, az ennek az ellenkezője. És nem szókincsbővítésről beszélek, meg nem olvasottságélményről beszélek, hanem arról beszélek, hogy amikor a Krisztus elkezdi az ember lelkét nyugtatni, hogy úrrá lesz rajta, akkor hirtelen megtalálom azokat a pontokat, hogy hol tudom a feszültségemet leereszteni, meg letenni az Isten elé. És hogy tudom a bennem dolgozó, sokszor egyébként traumatikus mélységeket, de amik feszítenek, amik meghatároznak, amik leterhelnek, amik miatt a kígyó békát kiabálnék szívem szerint állandóan, azokat hogyan tudom letenni az Isten elé? Hogy hogyan tudom az ő nyugalmát elfogadni, hogy hogyan tudom a megbékélés evangéliumát hirtelen úgy az enyémnek érezni, hogy a békéltetés indulatával lépjek be a közösségekbe, és amikor ott elkezdődnek ezek a hadakozások, akkor ott valahogy nyugodtabban, vagy testvéribben, együttérzőbben legyek jelen. Változik a beszédem. Lehet, hogy lassan. Lehet, hogy nem egyik napról a másikra. De változik a beszédem, és az is változik, az a lelkület, ami a beszéd hátam mögött van, és ez hihetetlenül fontos. Mert kedves testvérek, a szavainknak hatalma van. Az, hogy mi beszélünk, az az Isten képűségünknek az egyik legnagyobb csodája és jele. Amikor én beszélek a testvérekhez, és elmesélek egy történetet, azt a történet az emberek fejében összeáll. Ezt a történetet el tudjuk képzelni. Ha olvasunk egy regényt, akkor a regénynek a szereplői megelevenednek a képzeletünk előtt, és a regény lapjairól azok az események, ami egyébként a regényben valójában csak papír, meg tinta, meg szavak, azok szépen lassan elkezdenek összeállni. Mert a szavak teremtenek. És nem mindegy, hogy a szavainkkal mit teremtünk. Teremtünk-e Krisztusi békét, vagy teremtünk-e inkább széthúzást, meg feszültséget, meg sértettséget? Mindegyiket tudjuk. Gazdagodjatok, kedves testvérek, a krisztusi beszédben. Abban, hogy az ige testélet, hogy az ige megváltott, hogy az ige meggyógyít. Hogy a Krisztusnál van felfelé minden mélységből. Gazdagodjatok a beszédben. És a korintusi gyülekezetnek a másik, amit kiemel Pál, ez meg az ismeret. Minden beszédben és ismeretben. És hát nem a háztartás ismeretről, meg a természet ismeretről, meg a általam már csak az emlékek között van valamennyire jelen vagy megőrzött média ismeret tantárgyról van szó, amiről egyáltalán nem emlékszem, hogy miről szólt annak idején a gimnáziumban, hanem hasznos ismeretről, krisztusi ismeretről. Mert az ismeret, mint tudás, az alapvetően mindegyikünk hétköznapját meghatározza. Hihetetlen mennyiségi tudást szedünk egyébként az életünk során magunkra, és egyébként hihetetlen mennyiségi tudást felejtünk el, amint rájövünk, hogy arra a tudásra nekünk nincsen szükségünk. És rangsorolunk mindenki. Szakmai tudásban is, hogy a szakmám elvégzése, a hivatásom elvégzése szempontjából mi az, ami fontos, és mi az, amit meg kellett tanulni ahhoz, hogy meglegyen a megfelelő végzettség. És a gyakorlati, hétköznapi dolgok szempontjából is egy csomó tudás van, amit az ember szelektál. Meg magára szed, akarva, akaratlan, meg úgy van vele, hogy lehet, hogy nem szeretem, meg lehet, hogy kimondottan utálom, de egy minimumot azért mégiscsak magamon tartok, mert a hétköznapokhoz kell, hogy el tudjam végezni a dolgokat. Az üdvösségünk szempontjából is van tudás, ami kell. Ami nélkülözhetetlen. Amire nem lehet azt mondani, hogy ej, ráérünk arra még. És onnantól kezdve, hogy a hálaadáson keresztül Pál elkezdi a korintusi gyülekezetnek kibontani a levelét, onnantól kezdve Pál valójában kimondatlanul egy nagyon fontos lépést tesz meg. De a hálaadásból elkezdi vezetni a gyülekezetet a Krisztus felé. Hogy tudjuk, hogy abban erősödjünk meg, hogy a hozzátartozás az, ami nekünk igazából kell. Az a tudás számít, hogy tudom, hogy annyira értékes gyermeke vagyok az Istennek minden bűnöm, meg gyarlóságom ellenére, hogy megszületett és meghalt és feltámadt értem. Ez a tudás számít. És ez legyen ott mindenkinek a szívében, meg az eszében. Hogyha érzelmileg egy picit el is gyengülünk, akkor tudatosan figyelmeztessük magunkat rá. Gazdagodtunk beszélben és ismeretben, ennek az ismeretében. Annak az ismeretében, hogy ez a tény, hogy a Krisztus megváltott gyermekei vagyunk, ez a hétköznapokban mit jelent, és mennyire szövi át az emberi hétköznapokat. Nagyon fontosnak tartom Pál apostolnak ezt a gesztusát, hogy ő a legtöbb gyülekezeti levelét a címzés után hálaadással folytatja. És azért tartom fontosnak, kedves testvérek, mert beszélünk, és kell is, hogy beszéljünk sokat bűnbánatról, meg könyörgésről, meg fohászkodásról, de valójában, ami mindig, minden élethelyzetben meg tud bennünket az Isten gondoskodásában, vagy kegyelmében erősíteni, az a hálaadás. Azt, hogy megkeresem magamban az okot arra, hogy én miért lehetek most itt éppen hálás az Istennek. És ehhez egy picit néha változtatni kell a gondolkodásmódon. Mert azért hálásnak lenni, amire vágyom, azért viszonylag könnyű hálásnak lenni. Az Isten viszont nem a mi vágyainkat teljesíti be, hanem a megváltásunkat munkálja ki. És a kettő sokszor nincsen közös keresztmetszetben. Az utóbbi viszont mégis fontosabb és ügyesebb. És amikor arról beszélünk, hogy a vágy meg a megváltás nincs keresztmetszetben, akkor érdemes egy picit saját magunkban végig gondolni azt, hogy lehet, hogy akkor most van az életemben egy feszültség, vagy egy súly, vagy egy teher, amivel nekem dolgoznom kell. Tudok-e érte hálás lenni? Vagy úgy tekintek a terhekre, hogy ezek ilyen kötelező nyűgök? Vagy tekintek rájuk lehetőségként? Változtatok-e egy kicsit a gondolkodásmódomon? Tudok-e hálás lenni mondjuk azokért a közösségekért, amikben most éppen feszültség van, és nem tudom, hogy hogyan kellene a feszültséget a helyére rakni? Tudok-e hálás lenni konkrétan azért az emberért, akitől a szőr feláll a hátamon? Nagyon nehéz feladat. Nagyon nehéz feladat. De hogyha elkezdünk így tekinteni egy picit egymásra, magunkra, akkor hirtelen rájövünk arra, hogy ezért ezekben a helyzetekben tényleg lehetőség van. És nem mindig értjük meg az Istent egyből, félreértés ne essék. Nagyon sokszor hetek, hónapok, évek kellenek ahhoz, hogy az Istennek egy-egy döntését az ember úgy fejjel is felfogja. De ha elhiszem azt, hogy az Isten, amit nekem rendel, az a helyén van, az jól van, akkor is, hogyha az nekem feszültséggel, nyűggel, teherrel kezdődik, akkor egész egyszerűen az ember elkezd tudni fejlődni. A hitében. A Krisztus ismeretében. A Krisztus által az önismeretében, meg az egyház ismeretében. És ezek azok az ismeretek, amik az üdvösségünk szempontjából minőségileg visznek bennünket előre, meg közelebb. És egy utolsó gondolatot hadd hozzak ide a kedves testvéreknek. Biztos vagyok benne, hogy már meséltem a homárról a testvéreknek. Mert én nagyon szeretem a homárt, ami nem csak egy finom és ehető élőlény, hanem egy nagyon izgalmas teremtménye az Úristennek. A homár egész életében nő. De a homár egy végtelenül puha állat, aki egy kemény páncélban lakik. És mivel nő, ezért az a szerencsétlen puha állat folyamatosan kinövi a páncélját, és amikor a páncélja már elkezdi szorítani, akkor elkezd idegeskedni, hogy már megint kicsi, már megint nem tudom, hogy hova legyek, már megint nyom, itt nyom, ott nyom, amott nyom, és emiatt még gyorsabban nő, mert még gyorsabban termeli a szervezet a növekedési hormont a stressz, meg a nyomás, meg az idegesség hatására. És előbb-utóbb a homár bebújik valahova, kimászik a páncéljából, és növeszt magának egy új páncélt. És az egy darabig jó. Aztán az egész kezdődik előről. És mi az, amit ebből ki szeretnék hozni? Amikor azt érezzük, hogy az Isten bennünket feszít, akkor kedves testvérek, nem biztos, hogy azért feszít, mert bennünket bántani akar, hanem azért, mert itt az ideje növekedni. Növekedni a hitben, növekedni a beszédben, növekedni az Isten ismeretben, a Krisztus ismeretben, a másik ismeretében. Ideje növekedni, hogy ez a növekedés legyen az, ami bennünket megtart az Isten gondoskodásában. Imádkozzunk! Urunk, hálaadásra hívtál a mai vasárnap el bennünket. Hálát adunk érte. Hálát adunk a feladatért, amit elénk helyeztél, legyen az bármi, családban, gyülekezetben, munkahelyen. Hálát adunk a változásokért, amiktől sokszor borzongunk, és sokszor félünk, mert nem ismerjük, mert nem megszokott. Hálát adunk azért, hogy amikor mi el is fordítjuk a tekintetünket rólad, te gondoskodó tekintettel mindig nézel bennünket. Amen.